Kedves hallgatónk, gyógyszerészetről és gyógyszerekről lesz szó, és az én vendégem az dr. Csupor Dezső, szakgyógyszerész, gyógynövénykutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár. Szia, Dezső!
Szia!
A te neveddel azt gondolom, hogy többen találkozhattak már, hiszen egy nagyon-nagyon fontos internetes oldalt üzemeltettél, ez volt a Kötpiszkáló, kötpiszkálóblog.hu, és hát arra vállalkoztatok többet magaddal, hogy azokat az elképesztő tévhiteket, amik gyógyszerekkel, illetve étrendkiegészítőkkel, gyógyhatású készítményekkel kapcsolatban terjengenek, azokat megpróbáljátok szétoszlatni, illetve különböző kérdésekre adtok választ, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos misszió volt, hiszen tulajdonképpen hát egyfajta közszolgáltatást láttatok el. Némi éllel azt is mondhatnám, hogy ez másoknak lenne a feladata, hiszen nap mint nap találkozhatunk ugye akár dr. Merkeli Béla, akár dr. Zaher Gábor és más híres orvosok arcképével fémjelzett hirdetésekkel, oldalakkal, ahol aztán vannak különböző cirilbetűs leírások, és ugye ezekről az oldalakról sok-sok 10 000 forintért rendelhetünk fantasztikus, jobbnál jobb készítményeket. Én, amikor ilyenekbe belefutok, illetve idősebb rokonaim fölhívnak azzal, hogy hát Andráskám, láttam ezt, mit gondolsz erről, akkor mindig a Kötpiszkálóhoz irányítottam őket, illetve tulajdonképpen ti bezártátok ezt az oldalt, és folytattátok, vagy folytattad a Pirula kalauz oldalon. Jól mondom?
Így van, pontosan.
Nem tudom, hogyha akarsz, mesélhetsz arról, hogy miért zártátok be azt, és miért nyitottátok meg ezt, de tulajdonképpen nem is ez a lényeg, hanem én inkább a motivációra lennék kíváncsi, hiszen tényleg azt gondolom, hogy itt olyan feladatot láttok el, ami hát másoknak lenne a dolga, és itt nem arra gondolok, hogy a rendőrség miért nem kutatja, miért nem büntet, miért nem nyomoz, de azt gondolom, hogy legalább a propagandában, a felvilágosításban, az úgynevezett bűnmegelőzésben azért lehetne hangsúlyosabb ez a terület.
Hát akkor távolabbról kezdeném. Szerintem mindenkinek, aki valamihez ért, annak van erkölcsi kötelessége azzal kapcsolatban, hogy azt a tudást eljutassa az embertársainak. Nyilván ez, hogyha valakinek ez a foglalkozás, akkor ezért fizetést kap, de hogyha kutatókat nézünk, és egy kutató vagyok, egyetemen dolgozom, kutató vagyok, akkor a kutatónak egyrészt feladata az, hogy oktassa a hallgatókat, megkutasson, ezért kapja a fizetését, viszont mivel a kutatásokhoz a finanszírozást az adófizetők adják össze, az a 10 millió ember, vagy ha európai pályázatból nézzük, akkor az meg akkor még több. Szerintem van nekünk abban az irányban is kötelességünk, hogy az átlag fogyasztónak, az, aki nem jár hozzám egyetemi kurzusra, annak is valamit juttassak, abból a tudásból, ami megvan, hiszen ez a tudás nagyon is könnyen apró pénzre váltható. Hát más, mint az, amit nyilván egyetemen oktatunk, de van egy olyan szintje, amit meg az átlagfogyasztónak kell elmondani, mert az a helyzet, hogy ha mi nem mondjuk el, és mindenki a saját szakterületére gondoljon, akkor majd elmondják azok, akik meg akarják téveszteni a fogyasztót. És ez lehet, ez nem csak, ugye én gyógyszerész vagyok, és gyógyszerekkel, gyógynövényekkel foglalkozom, de ez mindenhol megvan. Tehát a történelemmel kapcsolatos tévhiteket is terjesztik az interneten.
Hát
meg
hogyne.
A gyógynövényekkel. Tehát gyakorlatilag mindenki szerintem a szakterületének megfelelően megtalálhatja azt, hogy hol tud ő valamit hozzátenni ahhoz, hogyha valaki random módon elkezd az interneten tájékozódni, akkor ne csak a félrevezető tartalmat találja meg, hanem találjon olyat is, ami mondjuk szakmailag helytálló. Tehát ez volt az én fő motivációm, ezt tudom, ilyen kicsit idealisztikusan hangzik, de...
Kicsit 19. századi, jó értelembe véve, tehát a Petőfi Sándor értelembe véve, de hát fantasztikus, és hát tényleg halapott le azelőtt, a teljesítmény előtt, amit csináltatok, és hát az egész gondolkodás mód előtt. Azt gondolom, hogy hát ez enyhén szólva is példaértékű.
Igen, de azt hozzátenném, hogy ha az ember valamit hosszú ideig csinál, én mindig azt gondolom, hogy az eredmény az mindig hosszú távon jön meg. Tehát amikor ezt elkezdtem, ezt a blog.hu-s felületen írni, hát volt kezdetben, tudom én, naponta néhány tíz, néhány száz, aztán néhány ezer olvasó, aztán ez fölment még nagyobbra, és egy idő után elkezdtek erre hivatkozni. És ez nem az én egómat legyezgette, hogy jaj, de jó, hogy én ilyen itt meghatározó vagyok, hogy valamit leírok, és akkor utána az befolyásolja az embereket, hanem inkább azt gondolom, hogy ez akár hasznos is lehet. Tehát, hogyha én ezt nem az én egyéni márkám építésére használom föl, hanem mindig próbálok valami olyan témát hozni, ami tényleg sokakat érdekel, akkor ez jó lehet. És hogy csak arra akarok kiukadni, hogy hogy ezt nem csak, hogy emberek olvassák, hanem például a Magyar Tudományos Akadémia is észrevette, hogy ez egy hasznos dolog, és hát jelenleg például utóbbi 2 évben az MTA támogatja ezt a blogot, tehát ennek a megjelenéséhez az MTA támogatást ad, anélkül, hogy én bárkinél jelentkeztem volna, vagy ezt valaki nekem elintézte volna, egyszerűen, ha az ember hosszú ideig csinál valamit, és az hasznos, akkor lehet, hogy arra más is felfigyel. Az olvasók, meg az is, aki ehhez támogatást tud adni.
Dezső, mi volt a személyes motiváció? Tehát volt egy olyan pillanat, amikor egyszer csak elpattant a húr, hogy ilyen nagyon finoman fejezem ki magam? Tehát olyan mennyiségű, hát hamis hírrel, hamis termékkel találkoztál, vagy olyan tévhitekkel, hogy egyszer csak azt mondtad, hogy úristen, hát muszáj, hogy az emberek fejébe egy kis világosságot gyújtsunk.
Nem, pont fordítva volt. Az én rokonaim, ismerőseim, akik tudták, hogy gyógyszerész vagyok, meg gyógynövényekkel foglalkozom, ők írogattak nekem e-maileket, hogy ezt olvastam, azt hallottam, ebből mi igaz, mi nem igaz. És akkor én elkezdtem mindenek szépen utána nézni, és ezeknek az ismerősöknek válaszolgatni. És amikor ugyanaz a kérdés már több helyről befutott, akkor rájöttem, hogy ez nem nagyon időgazdaságos, hogy én mindenkinek külön e-maileket írogatok, hanem akkor tegyük ki valami publikus helyre. Abban az időben, ez már 10 éve volt, vagy több mint 10 éve, akkor jöttek divatba a blogok, és ugye ingyenesen lehetett itt-ott blogolni, és semmivel nem került többe valamit kirakni nyilvánosra, mint hogy én elküldjem e-mailbe. Tehát innen jött, nem volt bennem ilyen hevület, hogy majd én megmondom. Sőt, ezt mindig próbálom, ha néha ez az emberben erőt vesz, hogy akkor mindenki milyen buta, és hogy majd én megmondom. Mindig megpróbálom tudatosan visszaszorítani, mert ez borzasztóan visszatetsző attitűd, és lehet, hogy valaki pont azért rettentek el, mert mondjuk így nyilvánulok meg, tehát ez nem szabad.
Uh-huh.
Hát mindig úgy kell szerintem az emberekhez közelíteni, hogyha van egy kérdés, akkor arra mondjuk őszintén, szakszerűen, érthetően, lehetőleg, ha van módra, akkor még viccesen is reagálni, de azt az ilyen felsőbbrendű attitűdöt, azt én mindig igyekszem kerülni, remélem, hogy sikerül, mert azt szerintem többet árt, mint használ.
Világos, és hát rátapintottál a lényegre, mert hogyha megkérdezel egy átlagembert, hogy mi neki a problémája amúgy az egészségügyel, az amúgy azt úgy értem, hogy nem a felszereltséggel, meg a várólistákkal, hanem a hozzáállással, akkor mindenki ezt a felsőbbrendűséget fogja említeni, és ez nem csak Magyarországon van így, hanem ez egy általános probléma. Említetted, hogy nem kerül többet, de igenis többe kerül, nem forintokra lefordítva, de az, hogy te írsz egy ismerősödnek egy e-mailt, vagy csinálsz egy blogot, ahol megszerkesztesz, átgondolsz egy szöveget, kiválasztod a hozzávaló fényképet, gondozod, föltöltöd, rendbe rakod, azért a sokkal-sokkal több idő. Tehát azt gondolom, hogy ezért is hát minden elismerést megérdemelsz.
Na jó, hát még azért azt hozzátenném, hogy én szeretem is. Ez nekem nem egy ilyen mártírság, hogy most, tudom én, mint hogyha a körmömet tépkednék, amikor én leülök írni valamit, hanem inkább ha valami úgy beindítja a gondolatomat, hogy erről írni kéne, akkor inkább azt a késztetést érzem, hogy akkor ezt mi előbb írjuk meg.
Uh-huh.
Pont tegnap előtt este volt, hogy 10 óra valahány perckor írt az egyik ismerősöm a Messengeren, hogy mi ez a marhaság, hogy az egyik nagyon népszerű orsprének a hatóanyagáról kiderült, hogy ez nem is hatásos. Ez egyébként gyógyszerészeket érdekelheti, meg amúgy a sok fogyasztót is érdekelheti, mert ez egy nagyon elterjedt orspré hatóanyag, és hát így rögtön így elkezdtem gondolkodni, hogy ilyen marhaság, ez hogy lehet? Hát bárki, aki használ orsprét, az tudja, hogy bedugult az óra, kidugul. Tehát, hogy erről kiderült,
igen, ez kétségtelen.
Hogy ez nem hatásos, hát itt valami nagy furcsaság van. És akkor utána néztem, 10 perc alatt kiderítettem, hogy nem is pontosan arról van szó, hanem hogy arról hatóanyagról azt derítették, hogy ha szájon át beveszik, akkor nem dugítja ki az órat. Csak ez a magyar sajtóban már nem jelent meg, és magyar sajtóban az jelent meg, hogy az orsprétről derült ki, hogy hatástalan.
Mm.
És 11 óra előtt már ki volt rakva a kötpiszkálóra az írás, amiben ezt tisztáztam. Tehát ez ennyi idő volt, kevesebb, mint egy óra alatt a nullától, hogy még 10 óra, akkor még nem is hallottam erről a problémáról, de 11-re ez elkészült. Jó, ez nem egy ilyen nagyon mélyen szántó írás, de talán mégis egy pár ezer ember, aki először elolvasta a most nem mondok hírportálok neveit, de a legnagyobb magyar hírportálokon is ez így megjelent, ott elolvasta, akkor utána nálam meg elolvashatta, hogy hát ez most pontosan hogy van.
Igen, hát kétségtelen, hogy a felgyorsult információ áramlásnak a velejárója a sokkal nagyobb hiba százalék, és most azt gondolom, hogy nagyon-nagyon árnyaltan fogalmaztam, és nem tévedtünk olyan területekre, mint a fake news és hasonlók. Dezső, az az érdekes veled kapcsolatban, hogy ugyanakkor te igazából, ha jól tudom, akkor soha nem dolgoztál gyógyszertárban. Tehát ugye az a típusú attitűd, amiről te most beszámolsz, az tulajdonképpen minden gyógyszerésznek valahol a sajátja, mert nyilván, hogyha én bemegyek a patikába, és elmondom a patikusomnak, hogy ezt hallottam, azt hallottam, akkor ő a legjobb tudása szerint föl fog világosítani, de így valahogy te mindenkinek a gyógyszerésze lettél, mindenkinek a patikusa, ugyanakkor nem állsz, hát ahogy szoktátok mondani, a tára mögött sehol sem, vagy talán egyetemi éveid alatt voltál gyakorlaton csak.
Igen. Ezt nem lehet megúszni, de nem is akartam annak idején megúszni, mivel édesapámnak gyógyszertára volt, úgyhogy én a gyógyszertárat azt gyerekkoromban nagyon közelről láttam, de aztán, mikor kutatóval váltam, akkor világos lett, hogy én azt nem fogom folytatni, ezt a tevékenységet. Viszont azt is tudom, hogy oktatóként akkor lehetek hiteles, meg mondjuk úgy, hogy ilyen tudományos újságíróféleségként is, hogyha van kapcsolatom a gyakorlattal, mert én olyan tárgyat oktatok, ez a fitoterápia, ahol a növényeknek és a növényi termékeknek az alkalmazásáról beszélek, hogyha nekem nincs fogalmam arról, hogy mi van a piacon, mik a trendek, mit keresnek a betegek, mik a jellemző minőségi problémák, és sorolhatnám azokat a dolgokat, ami a tankönyvekben nincs benne. Hogyha ez engem nem érdekelne, és nem törekednék arra, hogy legyen valós infóm a gyógyszertárakból, akkor az egész nem érne semmit. Csak az a szerencsém, hogy már tanítottam ahhoz elég sok gyógyszerészt, meg van elég sok gyógyszerész barátom, akik folyamatosan impulzusokat küldenek, tehát én naponta kapom messengeren a kérdéseket, vagy a jelzéseket, hogy most ez van, az van, úgyhogy lehet, hogy én nem találkozom konkrétan beteg emberrel a gyógyszertárban, de a legérdekesebb dolgok azok nálam ugyanúgy lecsapódnak. Nyilván a rutin az nem, tehát amikor valaki bemegy és kér egy fájdalomcsillapítót és elköszönnek, hát erről nem szoktak nekem szólni, hogy ilyen van, de hogyha valami érdekeset keresnek, vagy megjelenik egy új, nagyon furcsa termék, és akkor megkérdezi a gyógyszerész ismerősön egy e-mailben, hogy hallottál-e erről, mit kell tudni, akkor tulajdonképpen ugyanarról értesülök, vagy ugyanazok az ingerek érnek engem is, mint a gyógyszertárban dolgozókat.
Említetted a gyerekkorodat, meg hogy édesapádnak gyógyszertára volt. Ugye te Marosvásárhelyen születtél, és ott is nőttél föl. Hány éves voltál, amikor átjöttetek Magyarországra?
11. Tehát az nagyon meghatározó 11 év, hát sajnos már az életemnek a sokkal hosszabb részét itt éltem, azért sajnos már, hogy ez azt jelenti, hogy telik az idő, de nyilván az első 10 vagy nem tudom hány év, nekem 11, azért az erősen meghatározó.
Hát gondolom, és azért akkor javában dübörgött a Ceausescu-éra.
Igen. Hát arról nekem vannak egész konkrét élményeim, emlékeim, amit most rosszul hangzik, hogy azt mondom, hogy nem bánok, de tulajdonképpen, ha valaki csak a jólétet látja, meg azt látja, hogy minden milyen egyszerűen megy, aznak, hogy mondjam, lehet, hogy a megküzdési stratégiája mások. Tehát szerintem abból is sokat lehet profitálni, hogyha az ember olyan körülmények között képes boldogulni, amikor látja azt, hogy mondjuk én gyerek voltam, én a szüleimmel láttam, hogy mennyit kell dolgozni ahhoz, hogy előre jussanak, hogy mi az, hogy áruhiány, hogy ez nem magától értetődő, hogy amikor csokit akarok, akkor csokit veszünk. Tehát ezek olyan dolgok, amik nem kívánom senkinek, de én a magam egyéni fejlődésem szempontjából azt gondolom, hogy nekem ez inkább hasznos volt, mint hogy kárt tett volna bennem lelkileg.
Hát biztos, hogy egy nagyon tanulságos időszak lehetett. És akkor édesapádnak föl is kellett adnia a gyógyszertárát, amikor átjöttetek?
Nem, hát ő ott állami gyógyszertárban dolgozott természetesen, és itt Jakabszálláson kezdett egy gyógyszerészként dolgozni, ez a gyógyszertár privatizáció előtt volt, és ott gyógyszertárvezető lett, és utána ugye nem sokkal a 90-es évek elején, nem sokkal később elkezdődött a privatizáció, és ő azt a gyógyszertárat magángyógyszertárra alakította, tehát ő itt lett.
Na hála Istennek, akkor viszont ez egy jó történet. De gyerekkorodban így sokat segítettél, beengedtek, kevertél ezt, kísérleteztél, nem tudom, gyógynövényeket mértél?
Igen, ez megvolt, és amire az ember szerintem legjobban emlékszik, azok a szagok.
Aha.
Ez általában így van, hogy például az, hogy milyen szagokat éreztem pár éves koromban a gyógyszertárban, az örök életre megmarad, és ma is, ha bemegyek egy gyógyszertárba, és ezt a, vagy ehhez hasonló szagot megérzem, akkor rögtön előjön ez a nosztalgia. De hát igen, tevékenykedtem, ott megfordultam, igen, de akkor én még nem gondoltam, hogy gyógyszerész leszek, volt mindenféle ötlet közben, aztán végül mégiscsak ez lett.
És mi volt az a pont az életedben, amikor egyszer csak úgy döntöttél, hogy mégiscsak a gyógyszerészkarra felvételizel?
Hát a gimnáziumban ott már egyértelmű volt, hogy engem leginkább a biológia meg a kémia érdekel, és ez talán leginkább a biológia tanáromnak volt köszönhető, és hát abban az időben, ez 90-es évek, nem volt ilyen nagy választék a felsőoktatási szakokból, tehát az, hogyha valaki biológia, kémia iránt érdeklődött, hát ott vagy a biológia tanár, vagy a biológus, vagy a vegyész, vagy a kémia tanár, vagy az orvos, vagy a gyógyszerész. Nagyjából ez volt a választék, amiből lehetett, és ebből én nagyon könnyen le tudtam szűkíteni, hogy én gyógyszerész szeretnék lenni, mivel a gyógyítás az érdekelt, viszont az a része, hogy én mondjuk betegeknek a testébe szurkáljak ezt-azt, vagy őket vágjam, az tőlem nagyon távol állt. Viszont a gyógyítás az meg közel, és akkor ebből a kettőből egyértelműen az jött ki, hogy én a másik oldalon fogok állni, azon az oldalon, aki nem a diagnózissal foglalkozik, hanem azzal, hogyha már tudjuk, hogy mi baja van, akkor mit adjunk nekik, meg hogyan kezeljük. Ez legalább, hogy ugyanolyan fontos.
Hát persze. Ugyanakkor az egész gyógyszeripart ugye körüllengi egyfajta misztikum, a gyógyszer lobby, ezt ugye sokat szokták emlegetni, különböző, hát szintén összeesküvés elméleteket gyártó vagy népszerűsítő oldalakon, de jó, hogyha szerintem ebben is egy kicsit ködöt szurkálunk. Egyrészt nem tudom, hogy téged megvádoltak-e ezzel, hiszen mégis a gyógyszerész vagy, és kipukkasztasz egy-két szappanbuborékot, nevezzük így, amik mögött hát nagyon sokszor ilyen természetgyógyászati, vagy természetes, vagy biológiai, vagy urambocsa, ezoterikus hát anyagok, tények, gondolatok vannak. Nem mondták neked, hogy hát biztos akkor te a markában vagy valamelyik nagy gyógyszergyárnak, vagy cégnek?
De ez többször elhangzott, persze. Tehát ez amikor valakinek nincs érve, akkor ez ilyeneket jól elő lehet venni. Hát, amikor valaki nem tudja megmondani, miért nincs nekem igazam, hanem csak ennyit mond, hogy én azért mondom ezt, mert a gyógyszerlobbi embere vagyok, hát ez egy nagyon gyenge dolog. Tehát ez tényleg az érvek hiányára utal. Másfelől meg, hát ez egy teljesen alaptalan vád, természetesen nekem soha egy gyógyszergyár arra pénz nem adott, hogy én most valamilyen gyógyszer előnyös színben mutassak be, és nem tudom, én a homeopátia vagy bármi más ellen beszéljek. Tehát ez egy ilyen nagyon könnyen csípőből előszedhető vád, és az benne a jó, hogy aztán ezzel nem tiltakozni elég nehéz, mert ha valaki ezt akarja hinni, akkor úgyis azt fogja hinni, én bármit mondhatok. De hát az alap az, hogy mindenki magából indul ki, tehát aki ilyet megfogalmaz, akkor ha valószínűleg fölmerül az, hogy ez a fajta megvásárolhatóság létezik.
Igen, valószínűleg ott van az ellentmondás, hogy az is lehet ennek az oka, hogy a tudomány igyekszik, illetve nem igyekszik, a tudománynak tulajdonképpen tévedhetetlennek kell bizonyulnia, és mindig úgy is állítja be magát, hiszen mi mást is tehetne. Ugyanakkor tudjuk, hogy ez nincs mindig így, hát hiába ez az élet, és így fejlődünk, de azt gondolom, hogy pláne a gyógyszeriparban azért nem voltak, hát finoman szólva is túl nagy bakik. Volt ugye a 60-as években ez a antibébi tablettás. Igen, ami ilyen emlékezetes dolog volt, de azóta én azt gondolom, hogy semmi hasonló nem történt, de lehet, hogy neked vannak példáid vagy ellenpéldáid. Ugyanakkor azt nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy működik ez az egész történet, és talán érdemes csak nagyon röviden elmesélni azt, hogy ugye, amennyire most én elmondom az én nagyon egyszerű szavaimmal, tehát ez valahogy úgy működik, hogyha én kitalálok valamit, kitalálok egy gyógyszert, akkor azt évtizedekig sokszor fejlesztem, kidolgozom, oké, és akkor megkapom én erre a licenszet, az engedélyt, de az nem mindig az enyém lesz, hanem azt x év után ugye oda kell adnom, és hát, hogy ezzel az informatikai hasonlattal éljek, nyílt forráskódú lesz a gyógyszer, tehát onnantól kezdve az bárki gyárthatta. Most tudom, hogy ez nagyon konyha nyelven volt, de kérlek, akkor magyarázd el kicsit érthetőbben.
Ugye ez azt jelenti, hogy egy gyógyszerre vonatkozik egy szabadalmi védettség, és ennek az az értelme, hogyha egy gyár beleöl mondjuk $1 milliárd, hogy ezt a gyógyszert kifejleszte, akkor legyen egy védett időszak, ami idő alatt annak a gyógyszernek a hasznából csak ő részesül, hogy az ő befektetése megtérüljön. Ez a garancia arra, hogy annak a gyárnak legyen újabb pénze, hogy egy következő gyógyszert kifejleszten. Tehát ez a szabadalmi védettség, ez a minden fogyasztó érdeke, mert ha nem lenne ilyen, akkor a gyógyszergyáraknak nem lenne pénze fejlesztésre. És hogy mégis ez a szabadalmi védettség ez egy ideig tart csak, annak az oka, hogy hosszú távon meg az is az érdek, hogy a gyógyszer, hogyha már a szükséges hasznot megtermelte, akkor az közkincs legyen, és az ára lemenjen, mert hosszú távon ez meg a fogyasztók érdeke. Tehát itt van egy ilyen kényes egyensúly, hogy legyen egy védett időszak, amíg a befektetett pénz megtérül, de utána viszont mindenki ebből hasznot húzhasson, beleértve a gyógyszer, többi gyógyszergyárat, és hát a fogyasztót, aki azt látja, hogy hirtelen az ára az elkezd a verseny hatására csökkenni. De még visszamennék oda az elejére, amivel kezdted, hogy a tudomány az tévedhetetlen. Ezzel vitatkoznék, mert ez abszolút nem így van. Sőt, én azt mondanám, hogy a tudománynak a lényege, hogy beismeri azt, hogy tévedhet. Mert hogyha azt mondjuk, hogy tévedhetetlen, akkor az már nem tudomány, hanem dogma.
Hát igen.
És akkor nem tud fejlődni. Tehát akkor lesz egy nagy márványtömb, amire rávésünk egy valami szép feliratot, és el is temethetjük a földbe, mert nem fog fejlődni. Akkor fog fejlődni, hogyha elismeri azt, hogy amit tegnap mondtam, az már ma lehet, hogy nem igaz. A tudomány, mint maga, arra ez tényleg így érvényes. A baj azzal van, hogy a tudományt emberek művelik, és az meg egy nagyon mély emberi vonás, hogy az emberek nem szeretik a változást. Tehát a tudós az ugyanolyan ember, mint bárki más, és a legtöbb ember nem szereti, hogyha bármi a környezetében változik. Sőt, azt meg aztán főleg nem szereti, hogy elismerje, hogy amit tegnap így gondoltam, az ma már másképp van. És hát ez egyfajta fék a tudományon, másrészt sugároz kifelé egy olyan képet, amiből nagyon unszimpatikus kép is rajzolódhat ki, mert hogyha az emberek azt érzik, hogy a tudós, aki a tévében beszél, az egy ilyen tévedhetetlen, szinte még a pápánál is pápább módon kinyilatkoztat, na az nagyon nem jó. És egyébként, hogy a kettő között kapcsolatot teremtsek, tehát a két dolog között, amiről beszéltem, hát a gyógyszeriparban is azért ez a fejlődés bőven megvan, mert az olyan nagy fiaskók, mint a Kontergán botrány, ahol nagyon sok fejlődési rendellenességgel született gyerek volt az eredmény, tehát ilyen durva azért tényleg nincs, de ha azt mondom, hogy vannak olyan gyógyszerek, amit 45 évvel ezelőtt simán engedélyeztek, ma viszont már azok nem kerülhetnének forgalomba, mert ma már azt mondjuk, hogy az a szintű mellékhatás az már nem fogadható el, hát akkor ez is egyfajta fejlődés. Tehát magasabb elvárások vannak ma, mint 20-30-40-50 évvel ezelőtt, és ez is a fogyasztók érdeke. Tehát amit ma új gyógyszerként megkapunk, az annak hatásosabbnak, biztonságosabbnak kell lenni, mint 50 évvel ezelőtt.
Na, ha már szóba hoztad az új gyógyszereket, ugye mondhatod, hogy gyógynövényekkel foglalkozol. És ez azért nagyon érdekes, mert így az átlagember szintjén ugye azt gondolnám, hogy hát vannak a gyógynövények, abban vannak a gyógymolekulák, amik ugye gyógyítanak, és akkor azokat szépen kivonja a gyógyszerész, azokat szintetizálja, és akkor tulajdonképpen szintetikus gyógyszer formájában meg tudom kapni ugyanazt a hatóanyagot, ami abban nem tudom milyen fűbe vagy milyen növénybe volt. Most nyilván ez nem így van, de valahol erre mutat a trend, nem? Hiszen annyi gyógynövényt nem lehet termelni, amennyi hatóanyagra szükség van.
Igen, nagyon sok ilyen példa van, amikor a gyógynövény hatóanyagát aztán gyárban állítják elő. Van arra is példa, amikor a gyógynövénynek a kivonatát teszik bele a gyógyszerbe, erre is van sok példa. Ez akkor szokott megtörténni, hogyha nem egy vegyület fejtik ki, hanem sok minden együtt, és akkor egyszerűbb azt a növényi kivonatként adagolni, mint egy tiszta vegyület formájában. És hát amit nem lehet letagadni, és ez a napjaink meg a jövő tendenciája, hogy ezek a úgynevezett kismolekulás gyógyszerek, amiről eddig most beszéltünk, ezek mellett meg egyre nagyobb szerepe van a különböző biológiai terápiáknak. És ez valószínűleg újra fogja írni a farmakológia könyveket, hát most is már íródik újra. Tehát a legújabb és leghatásosabb gyógyszerek azok ma már különböző peptidek, fehérjék, sokkal inkább ebbe az irányba haladunk, és ezek a klasszikus gyógynövény molekula alapú szereknek a fejlesztése ehhez képest most kicsit kezd háttérbe szorulni.
Na várjál, ezt lehetne egy picit egyszerűbben megfogalmazni, tehát, hogy azt mondod, hogy nem a gyógynövények szolgálnak alapanyagul, hanem azok csak egyfajta minták, hogy azokat a molekulákat megalkossák, ami kvázi ugyanazt vagy egy jobb hatást fejtenek ki, mint a gyógynövények?
Ezt nagyon jól látod, igen. Tehát általában, hogyha ugye klasszikusan nagyon sok gyógyszerfejlesztés egy növényből indult ki, de általában mindig túllépett a gyógyszerkutatás az eredeti növényi molekulán, mert mindig, hogyha találnak egy hatásos vegyületet egy növényben, akkor elkezdik nézni, hogy tudnak-e abból olyan származékot csinálni, ami mondjuk erősebb hatású, vagy jobban szívódik föl, vagy kevésbé van mellékhatása, és általában az a gyógyszermolekula, ami aztán forgalomba kerül, az az eredeti növényi molekulánál hatásosabb. Tehát ez nagyon gyakori, és a gyógyszermolekulák között több ilyen van, mint eredeti növényből kinyerhető molekula.
Mi határozza meg azt, hogy mit kutat a gyógyszeripar, hogy merre felé megy? Nyilván vannak ilyen nagy klasszikus dolgok, ilyen ugye a rák és annak a különböző fajtái és a szív- és érrendszeri betegségek. Nyilván itt hirtelen ugye belépett a képbe a COVID, amiről azelőtt nem hallottunk, de hát azt kell mondjam, hogy pillanatok alatt készlettek a vakcinák, ahhoz képest, hogy meddig fejlesztenek egyébként egy gyógyszert. Tehát nyilván van egyfajta különös rugalmasság, amire képes az egész iparág. Ugyanakkor vannak klasszikus trendek, de hát nyilván folyamatosan bejönnek új szereplők a képbe, sajnos hát új betegségek, vagy új válfajai betegségeknek, amire mindig figyelni kell. Ki határozza, vagy hogyan határozódnak meg ezek az irányok?
Hát azért van egy rossz hírem, hogy a gyógyszeripar is egy ipar, és a gyógyszeriparnak is mindig néznie kell a profitabilitást. Hiszen hogyha a gyógyszeripar nem profitabil, és akkor lehúzhatja a rólót, és akkor kész, akkor nem lesz új gyógyszer. Úgyhogy az egyik irány az, hogy mik azok a betegségek, amelyek sok beteget érintenek. És akkor ebből adódóan mondjuk a vércukorszint csökkentő gyógyszerek kutatása az nagyon intenzív, a daganatos betegségek kutatása nagyon intenzív, szívérrendszeri betegségek gyógyszereinek a kutatása szintén nagyon nagy erőforrás vesz igénybe. Ezzel párhuzamosan meg azok a betegségeknek a gyógyítás, vagy annak a kutatása, ami kevés embert érint, hát azzal kevesebben foglalkoznak. Mert egyszerűen, ha van olyan betegség, amiből mondjuk 5 beteg van Magyarországon, hát arra kifejleszteni a gyógyszert ugyanúgy mondjuk körülbelül 1 milliárd dollárba fog kerülni, mint egy olyan gyógyszert, ami 1,5 millió embert érint. És kevés betegen, vagy kevés beteg gyógyszerén behozni a profitot, azt sokkal-sokkal nehezebb, és ez egy nagy balszerencséje annak, aki úgynevezett ritka betegségben szenved. Persze itt is vannak sikersztorik, hát emlékezhetünk erre az izomfejlődési rendellenességben szenvedő kisgyerekekre, akiknek most már van egy hatásos gyógyszere. Igaz, hogy borzasztó sokba kerül, de ennek pont ez az oka. Azt a befektetést, amiben a kifejlesztés került, hát azt akkor sokkal kevesebb betegen kell behozni.
Dezső, hogy látod magad 10 év múlva? Mik a te ambícióid? Akár kutatóként, akár hát ismeretterjesztő gyógyszerészként. Nem is tudok erre jobb szót.
Hát ez nehéz. Egyébként én is ezt szoktam mondani másnak, hogy ő magát hogy látja, de én magam keveset szoktam ezen gondolkodni, mert én mindig benne vagyok abban a flow-ban, ami az adott tevékenységgel jár együtt. És élvezem azt, amit csinálok, és valahogy én olyan szerencsés vagyok, hogy az életem mindig úgy alakult, hogy a következő lépést nem nekem kellett kitalálni, hanem mindig jött két opció, és akkor nekem csak annyi kellett, hogy eldöntsem, hogy most merre megyek tovább. Hál' Istennek elég sok jó mentorom volt, meg amúgy is azt hiszem, hogy elég szerencsés vagyok, hogy most így utólag azt mondom, hogy általában jó irányba döntöttem, de nem tudom, hogy milyen opció fog jönni, mert az, hogy én most a klinikai gyógyszerészeti intézetet vezetem, 10 évvel ezelőtt nekem eszembe nem jutott volna, de mégis adódott egy ilyen választási pont, ahol úgy láttam, hogy na ez lesz a jó irány, és hát nem bántam meg.
És mi a helyzet az általam ismeretterjesztésnek nevezett oldallal? Jó, bízunk abba, hogy azért előbb-utóbb lesz valami szabályozás arra vonatkozólag, hogy nem lehet már csak úgy, nem tudom, innen-onnan származó különböző kapszulákat árulni, amiknek nagyobb a hungarocell tartalma, mint a C-vitamin tartalma, stb. Stb. Tehát biztos, hogy ezt azért előbb-utóbb rendbe fogják rakni, de akkor is lesznek úgy nevezett házi praktikák és mindenfajta tévhitek arról, hogy mit kell adni, daráscsípésre, stb. Nem folytatom. Tehát az nagyon fontos az a munka, amit te csinálsz, de nyilván ezt egy emberként nem lehet. Eszedbe jutott-e, hogy valamilyen formában, nem tudom, egyfajta online hálózatot építeni, vagy te ezt csinálod az egyetemen, hiszen gyógyszerűs hallgatókat tanítasz, oktatsz, és tulajdonképpen ők azok, akik el fogják vinni ezt a fajta tudást a saját kis gyógyszertáraikba, vagy nagy gyógyszertáraikba, kisfalvakba, vagy nagyvárosokba, és talán az embereknek is lesz bizodalma ahhoz előbb-utóbb, hogy tényleg elhiggyék és elfogadják azt, amit a gyógyszertárba hallanak a patikustól.
Hát ez utóbbi nagyon fontos, nyilván az alap tevékenységnek a része, de az elejére visszacsatolva, hogy ismeretterjesztőként még mi az ambícióm, hát volt egy nagy váltás, amikor erről az ingyenes blog.hu felületről elindítottuk a pirulakalauz.hu-t, aminek része egyébként továbbra is az a kötpiszkáló, ez megy tovább, és akkor azt feltételeztük, hogy van egy hatalmas igény a lakosság részéről, hogy olyan egészségi információkat kapjon, vagy olyan személyre szóló tanácsadást, amit máshol nem nagyon tud, hiszen a magyar internetes oldalakon ez máshol ebben a formában nem nagyon érhető el. Van egy fizetős része az oldalnak, és azt én abban bíztam, vagy arra számítottam, meg most is arra számítok, hogy ezzel kapcsolatos igény nőni fog, és akkor az egész pirulakalóznak a működésébe egyre több és több fiatalt tudok bevonni úgy, hogy az ő munkájukat hát anyagilag is honorálom. Én annak örülnék, hogy 10 év múlva ez tényleg megvalósulna, és egyre kevésbé lenne ez egy egyszemélyes show, és egyre inkább lenne ez egy olyan oldal, ahol mondjuk néha én is írok egyet-egyet hobbiból, de lenne mondjuk 20 másik fiatal, nálam fiatalabb, aki ezt nálam még jobban is csinálja.
De ez nem egészen egyszemélyes show, hiszen inkább családi vállalkozásnak nevezném, nem? Hiszen a feleségeddel csináljátok.
Igen, az anyagi, vagy az üzleti részét igen, de vannak egyéb írók is, tehát vannak külső szerzők is, akik ide dolgoznak, de én annak örülnék, hogyha ebből még több lenne. De ahhoz, hogy még több legyen, ahhoz meg az kell, hogy még több olvasónk, előfizetőnk legyen, hát ebbe bízok, hogy 10 év múlva ez mondjuk megvalósul. De mindig az életem folyamán mindig azt tapasztaltam, hogyha az ember, és ezt már ugye ezzel is kezdtem, hogyha sokat beletesz valamibe, és az mondjuk úgy gondolja, hogy jó, akkor előbb-utóbb aznak az eredménye is megjön.
De kiadtatok egy könyvet is, ugye, hogyha én ezt jól tudom?
Igen, az nagyon nagy siker lett, a Pirulakalauz címet viseli. Hát az egy hiánypótló könyv volt, mert, illetve most is az, mert azokat a gyógynövényeket, meg egyéb alapanyagokat mutattuk be érthető módon, tehát nem ilyen gyógyszerészeknek való módon, hanem annál sokkal közérthető módon, amivel az emberek találkoznak az étrend kiegészítőkben. Mire való, mennyi az optimális dózisa, mivel nem kéne együtt szedni, mert hogy az étrend kiegészítő vásárlók zöme azt úgy veszi meg a termékeket, hogy nem beszél szakemberrel, és hát ő is valahogy el kell igazodjon. És jobb, hogyha úgy igazodik el, hogy nem a gyártótól kapja meg az infót, mert hát abban lehet, hogy van némi torzítás.
Hát igen, meg eligazodnának, csak nem biztos, hogy egyáltalán ugye bejutnak az orvoshoz, vagy nem biztos, hogy ott mernek beszélni, szóval nehéz ügy ez, de arra gondoltam, és egyébként van olyan kollégád, aki csinált programot annak érdekében, hogy az általános iskolákban, illetve a gimnáziumokban már megismerkedjenek a gyerekek ezzel az egész területtel, és mielőtt valaki a szívéhez kap, azért azt el kell, hogy mondjuk, hogy 14 éves kortól valaki önállóan elmehet az orvoshoz, ott feliratható gyógyszert, és ezt kiválthatja a patikában, tehát erre ugye a jogszabály lehetőséget biztosít. Ugyanakkor nem biztos, hogy tudatában vannak a gyerekek annak, hogy tulajdonképpen itt miről is szól ez az egész dolog, hogyan kell a gyógyszereket szedni, gondolok csak arra nagyon-nagyon egyszerű mindenkit érintő problémára, hogy eltörhetem-e vagy nem, vízzel vagy nem vízzel, étkezés előtt vagy étkezés után, és azért nem baj, hogyha azt nem mindig csak az adott gyógyszerre tudjuk, hanem van valamifajta általános ismeretünk arról, hogy mi is a hatásmechanizmusa egy-egy gyógyszernek, mi történik azzal, amit beveszünk, stb. Te gondoltál már erre, hogy esetleg érdemes lenne akár az alaptantervbe beilleszteni egy kis cikkeit arról, hogy mi történik a gyógyszertárakban, a patikákban, meg hát az egész egészségügyben?
Hát, ez most nagyon aktuális kérdés, mert pont tegnap jelent meg egy tankönyv, nyolcadikosoknak szóló biológia tankönyv, amiben fölkért egy szegedi tanárnő, aki az egyik szerző a könyvnek, hogy működjek közre szakértőként. És ebben a könyvben például ilyen dolgokról szó esik, sőt, konkrétan az álhírek, tévinformációkról, meg ezt hogy lehet fölismerni. A munkafüzetben ezzel kapcsolatos feladat van, alapvető gyógyszerismereti információk vannak benne a könyvben a nyolcadikosok szintjén, tehát vannak már olyan könyvek, ahol ez megjelenik, és hát azt hiszem, hogy ez az egyik nagyon fontos irány kellene, hogy legyen, hogy az általános iskolások is megkapják ezeket az ismereteket a saját maguk szintjén. Tehát nagyon jó dolog az, hogy a mitokondriumról hall egy gyerek, de az életben akkor igazodik el, hogyha azon kívül azt is megérti, hogy az a biológia tantárgy az őt hol segíti a hétköznapokban. És ez egy fontos dolog, hogy úgy kell átalakítani az egész oktatást, ez beleértve az egyetemet is, hogy ne önmagukért oktassuk a tantárgyakat, hanem mindig legyen ott, hogy na és ezt te hol fogod tudni hasznosítani. És akkor nem fognak elhangzani azok a rossz viccek, hogy hát ma is eltelt egy nap, és nem hasznosítottam a másodfokú egyenletnek a megoldó képletét. Mert hogyha az is ellene magyarázva, hogy na is ezt mire használjuk, és ezzel hol találkozol a gyakorlatban, akkor lehet, hogy nem ilyen viccek hangzanának el. Tehát valahogy így kellene oktatni, beleértve még akár azt is, hogy tényleg mik az alapvető gyógyszerek, mik azok a gyógyszerek, amivel egy ember otthon a saját egészségét tehet, mi az, amit viszont már orvosnál kell, milyen szabályai vannak a gyógyszerek bevételének. Tehát vannak olyan dolgok, amit nem tehetjük meg, hogy egy általános iskolát végzett gyerek ne tudjon. És nem bízhatunk abba, hogy az ő szülei ezt el fogják mondani, mert nem mindenhol tudja a szülő sem.
Hát persze, és azért is fontos ez, mert ki tudja, lehet, hogy éppen annak a gyereknek meghozzuk a kedvét a gyógyszerészethez és az egész szakmához, mert hogyha jól tudom, akkor nálatok is hát van szükség utánpótlásra. Na, de mindegy, hát meglátjuk, hogy ez a dolog hogy alakult. Dezső, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket, elszaladt velünk az idő. Dr. Csupor Dezső szakgyógyszerész, gyógynövénykutatóval beszéltem, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, egyetemi tanárral, a Pirula Kalauz című oldal szerzőjével, az egykori Kötszurkáló blog alapítójával. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és csak így továbbban azt gondolom, hogy van még mit szurkálni, van még tévhitet oszlatni.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is. Szervusz.
Szia.